Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Debrecenből érkeztünk. A újonnan csatlakozó gyülekezetben vagyok hétvégi szolgálattevő, Kovács Tiborné Katinak hívnak engem. És örülök, hogy itt vagyok köztetek. Kedves gyülekezet! A mindennapi életünk sokszor produkál olyan helyzeteket, amikor emberileg nem találunk megoldást. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, a mi reagálásunk azt mutatja meg elsősorban a mi számunkra, hogy ki a fontos az életünkben, ki az, akiben mi bízunk. Egy saját magunkban, vagy egy másik emberben. Vagy esetleg a Jóistenbe kapaszkodunk, és őre támaszkodunk. És ilyenkor nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy bizony még mindig magunkban bízunk, és ilyenkor jól meg is szégyenülünk magunk előtt. Most ezen a délelőttön egy olyan történetet hoztam, vagy szeretném, hogyha ezzel a történettel foglalkoznánk, és elgondolkodnánk rajta közösen, amely Sámuel prófétának az édesanyjával, Annával, Annáról szól, és pontosan egy olyan helyzetet mutat meg az ő életéből, amikor emberileg teljes mértékben kilátástalan helyzetbe került, és nem talált emberi megoldást. És azt szeretném, hogy ezt megnéznénk, megvizsgálnánk, hogy Anna hogyan is viszonyult ehhez a helyzethez. És olvasnám is a Sámuel első könyve első fejezetének az első 8 versét. Tehát Sámuel első könyve első fejezetének az első versétől a 8. verséig olvasom. Volt egy ember Ramataim Cofimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána volt, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sofia volt, Efraimita volt. És két felesége volt néki, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának, Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt ad vala, Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantja vala pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor felment az Úrnak házába, ekképpen bosszantá őt, ő pedig sír vala, és semmit sem evék. És mondanéki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel, mi felett bánkódol szívedben, avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál? De ebben az ige szakaszban egy körülbelül időszámításunk előtti 11. századi család életébe nyerhetünk bepillantást. Ugye megtudtuk, hogy a családfőt Elkánának hívják, és ennek az Elkánának két felesége is van, és az egyiket Annának hívják, a másikat pedig Peninnának. És azt is megtudjuk, hogy a két feleség közül Annát nagyon szerette Elkána, vagyis mondhatjuk azt, hogy őt igaz szerelemmel szerette, ő volt az ő lelki társa, viszont a másik felesége, ugye a Peninna, akit annyira, nem annyira szeretett, mint Annát, nyilvánvalóan őt is szerette, neki voltak gyermekei, és valószínű, hogy tehát a gyermekei anyjaként tisztelte Peninnát is, de hát nem szerette annyira, mint Annát. Akárhogy is nézzük, a többnejűség az valahogy nem szerepelt Isten eredeti tervében. Mert ha szerepelt volna benne, akkor nyilvánvalóan a teremtéskor Ádámnak nem egy segítőtársat adott volna, hanem minimum 3-at. De tudjuk, hogy ez nem így történt, ami azt mutatja nekünk, hogy a több nejűség az annyira nem az Isten akarata. És azt látjuk ebben, ennek a családnak az életében is, hogy nem igazán volt családi béke és boldogság, ugyanis a két asszony vetélkedő társa volt egymásnak. És hogyha a legjobb indulatú lett volna mind a két asszony, valahol akkor is, ugye volt olyan háztartás, ahol több feleség is volt, de előbb-utóbb akkor is elkezdtek volna rivalizálni egymással. És hát nyilvánvalóan Peninna érzékelte azt, hogy Annát sokkal jobban szereti az ő a férje, és hát minden adódó alkalmat megragadott arra, hogy éreztesse Annával, hogy ő neki van valami, amiben ő több, mint Anna. Ugye, hogy ő anya, neked nincsenek gyerekeid, én nekem meg vannak, és hogy ez nekem mennyivel jobb. És azzal is tisztában lehetett Peninna, hogy Annának a gyermekkérdés egy nagyon fájdalmas pontja volt. És nyilvánvalóan nem véletlenül ezen a ponton gyötörte őt és bántotta, és tett rá megjegyzéseket, mert úgy érezte, hogy megsértett önérzete csak akkor lel megnyugvást, hogyha Annát is legalább annyira látja majd szenvedni, mint ahogy ő is szenved attól, hogy Elkána sokkal jobban szereti Annát, mint őt. Ugye milyen szörnyűek is vagyunk mi emberek. Hiszen a Peninna esete nem egyedi, és nem egy-két elvetemült gonosztevőre jellemző, hanem a minden olyan ember, aki érezte már, hogy ő kevesebb a másiknál, de ő is olyan akar lenni, mint a másik, előjön a féltékenység, és ez egy gyötrő érzés. A féltékenység és az irítség, ez egyidős az emberiséggel. És ez minden ember fertőzve van vele. Ott van mindannyiunkban a féltékenység és az irítségre való hajlamunk. És éppen ezért az ember a legnagyobb és legáldázabb küzdelmet saját magával vívja a szívében levő irítség és féltékenység ellen. Ugyanis figyeljük meg csak saját magunkat, hogy a szeretet és az irítség nem fér meg egymással. Tehát ha minél nagyobb a szeretet, az igazi szeretet a mi szívünkben, a féltékenység és az irítség annál kisebb lesz, vagy teljesen el is múlik. De fordítva is így van, minél nagyobb a szívünkben a féltékenység vagy az irítség a szeretetnek, annál kevesebb helye lesz. És nekünk isteni kegyelemre és isteni szeretetre van szükségünk ahhoz, hogy ezt a szörnyű bűnt, az irítséget és a féltékenységet ki tudjuk a szívünkből írtani, mert csak az isteni kegyelem és szeretet által, az ő szent lelke munkálkodása által lakozhat bennünk a tiszta szeretet, és tudjuk kiűzni a féltékenységet, mert ha nem Isten formál bennünket át, akkor a féltékenység és az irítség, hogy is mondjam, örökre ott marad a mi szívünkben. Peninna nem ismerte fel magában ezt a szégyenteljes tulajdonságot. Azt akarta, hogy a benne lévő fájdalmas irítség és féltékenység Annát is ugyanúgy gyötörje, ugyanúgy szenvedjen, amiatt, hogy Annának nem lehet gyereke, neki megvan. Mi emberek akkor is, ha nem akarjuk egymást bántani vagy gyötörni, akkor is tapintatlanságból, figyelmetlenségből olyan sok fájdalmat tudunk okozni egymásnak. Ugye elég csak egy kicsit büszkélkedni a másik előtt. Már is megindítjuk benne a féltékenységet, azt a gyötrő érzést, azt a rossz érzést, amikor azt érzi, hogy én értéktelenebb vagyok, mint a másik. És aztán meg majd mi leszünk a legjobban felháborodva, hogy milyen irigy rám, hát szörnyű. És közben meg én okoztam benne ezeket a gyötrő érzéseket. De különösen kegyetlen tud lenni az az ember, aki szándékosan fájdalmat akar okozni a másiknak, és pontosan azért, hogy megsemmisítse őt, és a legfájdalmasabb pontját veszi célba. Tehát amikor szándékosan akar egyik ember a másiknak ártani, akkor kikeresi a gyenge pontját, a fájdalmas pontját, és azt bántja, és azzal gyötri. És hát azt olvastuk az igében, hogy évről évre, ugye amikor feljött a család áldozni, áldozatot bemutatni az Isten előtt, akkor ugyanígy éreztette Peninna Annával, és ugyanígy gyötörte őt azzal, hogy ő gyermektelen. Ugyanis azt olvassuk, hogy Annának dupla részt adott a férje, hogy áldozatot mutasson be. És nyilvánvalóan ez a dupla rész szálka volt a Peninna szemében, és ezért úgy érezte, hogy neki elégtételt kell venni Annán, és gyötörte őt. És egy idő múlva Anna kezdett belekeseredni ebbe az állapotba. Ez a folyamatos piszkálás, bántás és rivalizálás nagyon megterhelte őt. És nyilvánvalóan, ha nem lett volna Elkánának másik felesége, csak Anna. És ugye Anna, mint feleség azzal szembesül, hogy neki nincs gyereke. Az is elég fájdalmas dolog lett volna mit feldolgozni. De így, hogy Peninna folyamatosan emlékeztette arra, hogy ő neki nem lehet gyereke, bezzeg neki van, és nyilván nem egy-két gyereke volt, hanem több. Még csak arra sem volt esélye Annának, hogy egyáltalán elfogadja a helyzetét, hogy beletörődjön ebbe, hogy hát ez van, de tudomásul veszem és elfogadom. Ugye azt olvastuk, hogy olyan elkeseredett állapotba került Anna, hogy már enni sem tudott, hanem csak sírt. És hiába próbálta őt a férje vigasztalni, biztosítani arról, hogy ő nagyon szereti, hogy ő neki így is a legfontosabb, a legkedvesebb. Nem baj, ha nem lehet gyerekük, hát ott van ő neki. Ugye, mint ahogy ilyenkor a szerető férjek szokták vigasztalni a feleségüket, de Anna vigasztalhatatlan maradt. És olvassuk tovább a történetünket. A 9. verstől olvasnám a 18. versig. És felkelt Anna, minek utána ettek Silóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az úrnak templomában az ajtófélnél ül székében. És lelkében elkeseredve könyörge az úrnak, és igen sír vala. És fogadástőn mondván, seregeknek ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel, hogy pedig hosszasan imádkozik az Úr előtt, Éli figyel vala az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörge, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli, és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. És elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Azt látjuk, hogy Anna nem bírta tovább ezt az állapotot, hanem ugye a hosszú évek alatti állandó megaláztatással szembesülve végleg elkeseredett állapotba került, és ugye szíve tele lett, csordultig tele lett fájdalommal és elkeseredettséggel, és úgy érezte, hogy elég volt, ennek most már véget kell vetni, ez így nem mehet tovább. És felállt ugye az asztal mellől, ahol a család ugye elfogyasztotta az ételét, És úgy gondolta, hogy ő most a kezébe fogja venni az ő sorsának az intézését. De milyen érdekes, hogy Anna nem úgy gondolkodott, ahogy mi emberileg szoktunk, hogy keresett valami csodadoktort. Vagy mondjuk elment a legjobb barátnőjéhez, vagy az édesanyjához, hogy jó, kipanaszkodja magát, hogy hát, hogy borzasztó, hogy ez a nőszemély mit megenged magának, hogy engem hogy gyötör. Ugye nem azt választotta, hogy egy olyan emberhez megy, akiről tudta, hogy tudja, hogy ő mellette van, és megérti őt, hanem Anna egy olyan megoldást választott, amit mondhatnánk, hogy nagybetűvel a megoldást választotta. Elment az Istenhez. Ugye egy Silóban volt még a Szent Sátor, még ugye nem épült fel Jeruzsálemben a templom, tudjuk, az majd Salamon építi, tehát itt még Silóban volt a sátor, és ugye Anna elhatározta, hogy elmegy oda. És amennyire a törvények megengedték, amilyen közel csak mehetett az Isten jelenlétéhez, olyan közel ment oda hozzá. És ahogyan később ugye megfogalmazza Élinek, hogy ott kiöntötte a lelkét az Isten előtt. Ugye ki elmondta, hogy mi az, ami fáj neki, mi az, ami fájdalmat, keserűséget, gyötrelmet okoz számára, és elmondott mindent az Istennek, kiöntötte az ő lelkét előtte. Vajon mit jelent ez a megfogalmazás, hogy kiönteni a lelkünket? Én két igét szeretnék fellapozni. Ez egyik a Zsoltárok könyvében található, a 142. fejezetnél, második versétől a negyedik verséig olvasom. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Mikor elcsügged bennem a lelkem, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. A másik pedig a Jeremiás síralmai, második fejezetének, a 19. versének az első mondata. Tehát a második fejezet, 19. versének az első mondata. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Öntsd ki, mint a vizet. Ugye azt a vizet, ami már nem, valamiért nem jó, vagy koszos lett, vagy már nincs rá szükség. Ugye Anna is kiöntötte ugye a lelkét, mert tele lett keserűséggel, olyan dolgokkal, amit már nem akar tovább tartani benne és hordani benne. Van egy ilyen kínai mondás, hogy ruhasara kimosással, léleksara kimondással tisztul. Ugye azt látjuk, hogy felismerte Anna, hogy rajta már csak az Isten segíthet, és ott a bejáratnál, valószínű, hogy a bejáratig, ameddig oda mehetett, a bejáratnál elmondta Istennek szíve minden fájdalmát. És ki tudja, hogy milyen régóta viselte már vetétársnője kicsinyes gonoszkodását, hogy hány ilyen alkalomnak kellett eltelnie, hogy ahhoz, hogy beteljen a pohár. Ahhoz, hogy az legyen a legfontosabb Annának, hogy kiöntse a lelkét az Úr előtt, hogy elmondja neki. Ugye sírva kérte Istent, hogy tekintsen az ő nyomorúságára, és segítse meg őt abban, hogy fia lehessen. Milyen érdekes, hogy nem kér ingyen Anna. Nem azt mondja, hogy hát add már meg ezt nekem, Uram, hogy nekem is gyerekem legyen. Nem azt mondja, hogy adj nekem egy fiút, de én azt neked visszaadom neked. Mint egy alkut köt az Istennel. Fogadást tesz, hogy amennyiben meghallgatja az imáját, és őt megajándékozza egy fiúval, akkor ezt a gyermeket visszaadja az Isten szolgálatára. És ezzel a felajánlásával Anna tulajdonképpen kijelenti azt Isten előtt, hogy Uram, elfogadom, hogyha neked az a terved velem kapcsolatban, hogy nekem ne legyen gyermekem. Én ezt elfogadom. Csak adj nekem egy fiút, hogy vége legyen már ennek a gyötrelemnek, hogy ne jöjjön azzal nekem Peninna állandóan, hogy én meddő vagyok. Hogy visszaadom azt a gyermeket neked, amilyen korán csak lehet. Csak adj nekem egy gyermeket, hogy vége legyen ennek a gyötrelemnek. Ennek a jelenetnek volt egy szemtanúja is, ugye Éli a főpap, és azt olvastuk, hogy ott ült az ajtó félfánál, a székében, és látta Annát, hogy ott van. Ugye, és annyit látott, hogy mozgott a szája, de hang nem jött ki a torkán. Nagy valószínűséggel a sok fájdalom, biztos ismerjük, különösképpen a nők ismerjük azt, amikor nem tudunk beszélni, mert annyira sírunk, tehát annyira szinte elfolytja a hangunkat a fájdalom, a sírás, amikor úgy megtelünk egyszer-egyszer, és nem is jön ki hang a torkunkon. Valószínű, hogy Anna is ebben az állapotban lehetett, és Éli ezt látva ugye félreértette a helyzetet, és azt gondolta, hogy Anna részeg. Ugye, és oda is szól neki, hogy távolítsd el mámorodat magadtól. És Anna ugye készségesen elmondja Élinek, hogy ő nem részeg, ő nem az, aminek gondolja magát, vagy amivel vádolta. Ő csupán imádkozott az Úr előtt. És ugye a későbbiekből, hogy tovább olvassuk a Sámuel első könyvét, terül ki, hogy milyen erkölcsi állapotok voltak ekkor Izraelben, hogy Élinek milyen öröm lehetett hallani azt, hogy itt van valaki, aki végre nem részeg, aki nem él vissza ennek a helynek a szentségével, hanem azért jött ide, amire való, imádkozni, az Istent keresni, hogy milyen öröm lehetett ez Élinek. És érdemes megfigyelni Annának a magatartását, amikor őt ugye Éli megvádolta a részegséggel. Nem kérte ki magának, hogy mit képzel róla, vagy tehát nem háborodik fel, hanem végig alázatosan, tisztelettel és szeliden beszél és válaszol Élinek. Semmiféle sértettség nem volt benne. És búcsúzáskor úgy tűnik, hogy Anna számára megtiszteltetés volt, hogy a főpappal találkozott és beszélgetett. Éli búcsúzáskor megáldotta Annát, legyen minden úgy, ahogy szeretné. És a 18. vers utolsó mondatában pedig azt olvashatjuk, hogy miután Anna elment a templomból, arca már többé nem volt szomorú. Sőt, amikor hazaért, már enni is tudott. Talán azért nyugodott meg Anna, mert végre volt valaki, akinek kijönthette a lelkét is. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy amikor úgy elmondjuk valakinek, akkor úgy meg is könnyebbülünk. Bizonyára ez is volt benne, de ez egy picinke, egy kis csekély részt alkotott. Anna hangulatváltozását az okozta, hogy tudta, hogy a problémájának a megoldását a lehető legjobb kezekbe helyezte. Anna nem csupán azért fordult Istenhez, mert meg akart szabadulni a lelkét gyötrő fájdalomtól, nyilván erre is vágyott, mert hát ez indította őt arra, hogy cselekedjen és elmenjen Istenhez, de legfőbb célja, vágya a megoldásnak a megtalálása volt. Tudta, hogy senki nincs, aki rajta segíteni tudna. De azt is tudta, hogy az egyetlen esélye abban van, hogyha Istenhez fordul. Nem csak megnyugvást talált, de azt is tudta, hogy megoldást is fog kapni az ő helyzetére, és ebben 100%-ig biztos volt. És ebben való hitében megnyugodva ment haza, örömmel, és többé nem volt arca szomorú. És nem csupán a Silóban tartózkodásuk ideje alatt, hanem innentől kezdve gyermek kérdésben, gyermek témában soha többet nem esett kétségbe. Hiszen ennek a gondját az Isten kezébe helyezte. Vagyis Peninnának innentől kezdve nem volt hatalma tovább Anna felett, és soha többet nem tudott neki fájdalmat okozni. Mert Anna Isten kezébe helyezte problémája megoldását. Kedves gyülekezet, tanuljuk ezt meg Annától. Hogy amikor mi oda visszük az Isten elé a mi problémáinkat, akkor azt hagyjuk is ott. Higgyük el, hogy ott jó helyen van, ott van a legjobb helyen. Ne menjünk vissza, és ne vegyük vissza, hogy megint aggódjunk egy kicsit rajta. Hogyha elmondtuk az Istennek a mi fájdalmunkat, a mi keserűségünket, a mi vágyunkat, akkor ne akarjunk azon újra aggodalmaskodni, ne akarjuk azt a keserűséget és azt a fájdalmat visszavenni. Hogyha oda helyeztük, akkor bízunk abban, hogy az Isten komolyan veszi a mi szavainkat. És gondja van ránk, és hogyha nem is rögtön, de a legalkalmasabb időben hozni fog megoldást a mi számunkra. Hogyha ebben a meggyőződésünkben kitartunk, akkor garantáltan nem fogunk csalódni. És olvasnám tovább a történetet 19. verstől 20. verséig. És reggel felkeltek, és minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismeri Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezik róla. És történt idő múltával, hogy terhes lett Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt. Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy ugye jó dolog az embernek kiönteni a szívét az Isten előtt, akkor felmerülhet a kérdés bennünk, hogy hát jó, de hogy fogadja mindezt Isten? Hogy nem terhes neki, hogy úgy hallgassa a mi bajainkat, problémáinkat, nyűgjeinket, hogy vajon nem olyan imákkal kellene őt keresni, ami nem rólunk szól. Mert hát, hogy ugye magunkkal kapcsolatban beszélni, vagy imádkozni, hogy ez nem önzés, hogy nem evangelizációval kapcsolatban, vagy másokért való imával kell őt megkeresni. Vajon zörgethetünk mi is nyugodt szívvel, saját ügyben úgy, hogy oda is figyel ránk? Néhány igét szeretnék fellapozni ezzel kapcsolatban. Az egyik ige az Ézsaiás könyve 57. fejezetében található, a 15. vers. Tehát Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. verse így hangzik. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. A másik ige, amit szeretnék felolvasni, a Zsoltárok könyve 34. fejezetében található, és ott a 7. verstől a 11. versig olvasom. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. A 16. vers. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. A 18. verstől a 21. versig. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. És a 23. vers, az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. Ugye alapigénk 19. versében pedig azt olvassuk, hogy megemlékezett az Úr Annáról. Jézus pedig ezt így fogalmazta meg, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. A mi Istenünk könyörülő Isten, aki bármilyen hozzáférhetetlen messzeségben is lakozik, de meghallja mindazokat, akik hozzá kiáltanak. Elérhetővé válik, amikor alázatos szívvel keressük őt, mindannyian, nem csak Anna, hanem mindannyian. Amikor odafordulunk az Istenhez, a mi kéréseink számon vannak nála tartva, és meghallgatja azokat, és megemlékezik rólunk, amikor eljön az ideje. Isten gyönyörködik azokban, akik benne bíznak. Mint ahogy Annáról is megemlékezett. Ugye nem feledkezett el arról az emberről, aki az ő problémáját, az ő fájdalmát nem a szomszédasszonyához vitte, vagy nem a férjének panaszolta el, de még nem is a jól bevált emberi módszert alkalmazta, nem akart visszavágni sem Peninnának, hanem hozzá a mindenható és teremtő Istenhez fordult, aki kijelenti magáról, hogy vajon van-e valami lehetetlen nékem. Ne feledjük el, hogy Isten nagyra becsüli azokat, akik őt is nagyra becsülik. Ha közeledünk hozzá, akkor ő is közeledni fog hozzánk. Amíg mi megtesszük az első bizonytalan kis lépésünket felé, ő már rendelkezik is a mi megtartásunk felől. És Anna miután kiöntötte a szívét az Úr előtt, letette a lábaihoz lelki terhét, fájdalmát, amelyet roskadozott, felszabadultan ment haza, és türelmesen várt, mert bízott abban, hogy imája meghallgatása talált. Az nem derült ki, hogy mennyi ideig kellett várnia, hogy esetleg rögtön ezután, vagy hónapok teltek el, ezt nem tudjuk, mert nem írja a Biblia, de Anna tökéletesen tudta, hogy neki az a dolga, hogy türelmesen várjon. Megvárja az Úrnak a szabadítását. Aztán egyszer csak kiderült, hogy Anna terhes. És amikor elérkezett a szülésnek az ideje, akkor meg az derült ki, hogy fia született. Nem lánya, hanem fia. Ugyanis ő fiút kért az Istentől. Ugye Annának teljes lehetett az öröme. Mert azt látjuk, hogy Isten nem a fél megoldásoknak az Istene, hanem a tökéletes megoldásoknak. Isten pontosan azt adta Annának, amit ő kért. És nézzük meg a továbbiakban, hogy Anna nagy öröme és boldogsága mellett vajon nem felejtette el, hogy milyen feltételekkel könyörgött ezért a gyermekért. Olvasnám a 21. verstől a 28-ig. És mikor felment a férfi Elkána és az ő egész háznépe, hogy bemutassa az Úrnak esztendőnként való áldozatát és fogadását, Anna nem ment fel, hanem mondta férjének, mihelyt a gyermeket elválasztom, felviszem őt, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké. És mondta néki Elkána, az ő férje, cselekedjél úgy, amint néked tetszik, maradj itthon, míg elválasztod, csak hogy az Úr teljesítse be az ő beszédét. Otthon maradt azért az asszony, és szoptatta gyermekét, amíg elválaszta. És minek utána elválasztotta, felvitte magával, 3 tulokkal, 1 efaliszttel és 1 tömlőborral, és bevitte őt az Úrnak házába, Silóba. A gyermek pedig még igen kicsiny volt, és levágták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték. Ő pedig mondta, ó, Uram, él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúját könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem, teljes életére az Úrnak legyen szentelve, és imádkozának ott az Úrhoz. Azt látjuk, hogy Anna nem felejtette el, hogy mit ígért Istennek. Tudatosan készült arra a pillanatra, amikor majd elválasztja a gyermeket, hogy akkor elváljanak egymástól. Addig azonban, amíg ez meg nem történt, addig együtt maradt a gyermekével, ugye szoptatta, és mindent megadott neki, amit anyaként megadhatott. Nyilvánvalóan elhalmozta minden szeretetével. Érdekes felfigyelni az Elkána viselkedésére is. Ugye, amikor Anna közölte vele, hogy mi a terve a gyermekükkel, ugye a várva várt gyermekükkel, akkor Elkána nem kezdett el kiabálni Annáról, hogy képzeled ezt, hogy döntesz erről a gyermekről, mikor én vagyok az apja. Vagy nem próbálta megzsarolni sem Annát, hogy hát milyen anya vagy te, hogy odaadnád a gyermekedet. Hanem csak ennyit mondott, hogy cselekedjél úgy, amint neked tetszik. És ez nem a nem törődöm apa megnyilatkozása, hogy hát van még itt éppen, marad itt éppen elég éhes száj, vagy van nekem úgyis több gyerekem is, hanem ez a mondata a feleségét nagyra értékelő, tisztelő, szerető, becsülő férfinak, férjnek a válasza volt, hiszen Elkána tudta a leges legjobban, hogy Anna mennyire vágyott erre a gyermekre. És hogy nyilvánvalóan emellett, emögött a döntése mögött jól átgondolt döntés állt. Hogy nem csak egy pillanatnyi felindultság volt ez az Anna részéről, hanem ezt ő alaposan átgondolta, és tökéletesen tudja, hogy mit miért csinál. Ugye aztán azt olvassuk, hogy amikor Anna elválasztotta a gyermeket, ugye ez azt jelenti, amikor már nem szopott, hanem áttért teljesen a vegyes táplálkozásra, akkor felvitte magával Silóba, és átadta Élinek. Ugye a gyermek ekkor még igen kicsiny volt, így olvassuk. Hát ez maximum, de ez a nagyon maximum 3 éves. 3 éves lehetett. Ugye milyen nagy dolog ez, nem tudom, anyaként, én ahogy visszaemlékszek, amikor az idősebbik gyermekemet először beadtam bölcsödébe, és ott hagytam arra 2 óra hosszára, ugye, hogy be kellett szoktatni, hát én nekem olyan lelkismeret fúdolásom volt, hogy jaj, hát ez a szegény gyerek, mi lesz vele? És Anna tökéletesen átgondolta ezt, és tudta, hogy mit miért csinál. Ugye amikor ott fent voltak, ugye bemutatták az áldozatot, bevitte a kis Sámuelt Anna Élihez, és az ő gondjaira bízta. És amit Anna véghez vitt, az akárhogy is nézzük, de példaértékű. Nem keresett kibúvót, hogy megúszta ígérete betartását. Nem hivatkozott szegény anyai szívére, hogy hát ha az Úr megszánja, és azt mondja, hogy ó, vidd haza, aztán majd, ha felnő, akkor majd eljön. Anna döntésében teljesen megnyugodva hagyta ott a gyermeket. Nyilvánvalóan fel is készítette a gyermekét erre, hogy ők el fognak válni. Akármilyen kicsiny is volt, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekkel meg lehet beszélni dolgokat. Már egész pici korba. Megállapíthatjuk, hogy Anna hit által minden szeretete és ragaszkodása ellenére ott merte hagyni a gyermekét. Tehát ez tudta, hogy az Úr kezében nélküle is minden rendben lesz ezzel a gyermekkel. És ő maga döntött így. Tehát tőle ezt az Isten nem kérte. Nem mondta neki az Isten azt, hogy adok neked Anna egy fiút, hogyha azt visszaadod nekem. Ezt Anna ajánlotta fel. Anna állta a szavát, és becsülettel megtartotta a fogadalmát. És ezután olvashatunk Anna hála énekéről, amit én most nem részleteznék. Csupán azt jegyezném meg, hogy Anna nem érezte magát mártírnak. Egyáltalán nem sajnálta, vagy sajnáltatta magát, hogy neki most milyen nagy lépést kellett megtennie. Nem azt mondta, hogy hát én megtettem, amit ígértem, de hát csak tudjad, hogy ez nekem milyen fájdalmas, és hát ha mégis így elfogadod, akkor hát érezd magad rosszul, hogy én nekem most itt kellett hagyni a gyermekemet. Anna nem akarta magát sajnáltatni, de bármilyen furcsa és hihetetlen, Anna boldog volt. Anna boldog volt. És hálás. Ugye a boldogságának és a hálájának ugyanaz volt az oka, hogy őt meghallgatta az Isten, és megadta a kérését. Ugye ezt ismerjük, ezt az élményt, ennek az érzését, amikor van egy dolog az életünkben, ami borzasztó nagy fájdalmat okoz, és imádkozunk az Istenhez, és tőle kérjük el, és megadja. Úgyhogy milyen hatalmas élmény és boldogság, hogy engem meghallgatott az Isten. És Anna is ugyanezt érezte, hogy őt meghallgatta az Isten, megajándékozta egy gyermekkel. Anna a mélységes háláját egyféleképpen tudta kifejezni, hogy betartotta az ígéretét. Azért tudta boldogan és örömmel otthagyni kicsiny fiacskáját, akiről el tudjuk képzelni, hogy Annának a szeme fénye lehetett, mert tudta, hogy az az Isten, aki őróla megemlékezett, és nem hagyta cserben, az ő gyerekéről is fog gondoskodni. És mi már tudjuk azt, amit Anna ekkor még nem is sejthetett, hogy ebből a gyermekből Izraelnek egy hatalmas prófétája lett. És ebből következtethetünk arra, hogy Isten valóban gondot viselt erre a gyermekre, mind testi, mind lelki fejlődésére. És ezzel azonban még nem ér véget az Anna története. A második fejezet 18. versétől olvasnám a 21. verséig. Sámuel pedig szolgál vala az Úrnak, mint gyermek, gyolcs efóddal körül övezve. És anyja kicsiny felső ruhát csinált vala néki, és felvitte néki esztendőnként, mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására. És megáldá Éli Elkánát és az ő feleségét, és mondta, adjon az Úr néked magzatot ez asszonytól ahelyett, akiért könyörgött, és akit az Úrnak kért, és hazamentek. És meglátogatta az Úr Annát, ki az ő méhében fogadott, és szült 3 fiút, és 2 leányt, és a gyermek Sámuel felnevekedék az Úrnál. Ugye azt látjuk, hogy Anna évről évre meglátogatta a gyermekét, és évről évre vitte neki az új ruhákat, ugye mert hát a gyermek az szépen növekedett, és kinőtte azokat a ruhákat, amiben volt, és hát továbbra is gondoskodott róla. Tehát nem úgy gondolta, hogy jó, innentől kezdve már az Éli gondja baja, foglalkozzon vele ő, hanem mint jó édesanya ment meglátogatni a gyermekét, és vitte neki az újabb ruhákat. Hát úgy tűnik, hogy Éli nagyra értékelte Annának a hozzáállását. Nyilván meghatódott attól, ahogyan ez a hálás asszony viszonyult az Istenhez. Kivételes példa lehetett ez Izraelben. Éli megáldotta ezt a házaspárt, aminek meg is lett az eredménye. Ugye még 3 fiú és 2 lánya született ezután Annának. Ugye ez Anna története egy igazi gyöngyszeme a Bibliának, egy gyönyörűséges történet, amely Isten és ember egymás iránti nagyra becsülését mutatja be számunkra. Lépések és válaszlépések sorozata és láncolata. Ugye kezdődött Anna könyörgésével és ígéretével, ugye amikor az Isten válaszolt Annának a kérésére, megáldotta őt egy fiúval. Ezután Annán volt a sor, amikor kifejezte a háláját azzal, hogy betartotta az ígéretét. És az Isten ezt nem kérte tőle úgymond ingyen, hanem ő is válaszolt. Kárpótolta azért az egyért, ötöt adott. Ugye Sámuel helyett adott három fiút és két lányt. Isten Annának ezt a lépését olyan nagyra értékelte, hogy bőkezően kárpótolta. Megjutalmazta őt a hűségéért olyan gazdagon, amiről Anna nem is álmodott, ugye ezt már nem is kérte. Ez a történet nem csak nagyon szép és megható, de rendkívül tanulságos mindannyiunk számára. Érdemes rácsodálkoznunk arra, hogy milyen Istenünk is van. Jó megtapasztalni, hogy ugyanúgy képes a mi életünkre is, problémáinkra is megoldást adni, mint ahogy ebben a történetben is láthattuk. És én kívánom azt, hogy mindannyian értékes és átformáló tapasztalatokkal gazdagodjunk, és mi ugyanolyan hűséggel és becsületességgel viszonyuljunk Istenhez, mint ahogy erre Anna példát adott a mi számunkra. Amen.